Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Márta Renátó.
Jövő hét kedden kezdődik a Roma Hősök 8. Nemzetközi Színházi Fesztivál. Vendégünk Lakatos Lúcia, a Független Színház Magyarország szakmai vezetője, a fesztivál egyik szervezője. 120 év után újra színpadon a Rákóczi daljáték a Budapesti Operettszínházban. A gitárművészet ünnepe a Papp László Budapest sportarénában. És ajánlunk a hétvégi anyák napjához kapcsolódó programokat is. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Lakatos Lúciát, a Független Színház Magyarország szakmai vezetőjét, a 8. Nemzetközi Színházi Fesztivál Roma Hősök címre keresztelt programsorozat egyik szervezőjét.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
Ez egy nagyon komoly téma. A magyar társadalomban azt látjuk, hogy a romák, a cigányság kérdése a mai napig meghatározó dolog, a művészet pedig egy nagyon jó eszköz arra, hogy ezt feldolgozzuk. Szembesülnek-e a mai fiatal cigány emberek, lányok, fiúk megkülönböztetéssel ön szerint?
Azt gondolom, hogy igen. Saját magamból szeretek kiindulni, vagy a saját tapasztalataimról szeretek beszélni, és nem pedig általánosítani. Úgyhogy nehéz erre így válaszolni, hogy szembesülnek-e, de én azt látom, és azt is gondolom, hogy igen, ahogyan én magam is szembesülök megkülönböztetéssel. Hogyha ez a kérdés nem lenne aktuális, vagy nem lenne terítéken, akkor tulajdonképpen értelmét is vesztené az, hogy roma színházról beszélünk, vagy roma kultúráról, vagy roma aktivizmusról beszélünk, hiszen egy tökéletes világban, ahol nincsen megkülönböztetés, nem lenne szükség ilyesfajta programokra sem.
Viszont most még szükség van, és nagyon szembetűnő az a cím, amelyet a május 7-i színdarab kapott, Cigány, de rendes.
Igen.
Tehát akkor ez a kettő, ez nem fér össze? Vagy ez furcsa?
Igen, ez a Forgács Rudolfnak a stand-up előadása, és hát ezt ő nagyon sokszor hallotta, hogy akár róla beszélnek így, hogy Rudi, ő cigány, de rendes, vagy pedig, hogy vannak cigány barátaim, és rendesek. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy de rendes, akkor tulajdonképpen egy bóknak szánják ezt, vagy egy elismerésnek szánják, de ennél nagyobb, hogy is mondjam, tehát, hogy ennél kontraproduktívabb nem is lehetne az egész, mint ez a kifejezés.
Erről az jut eszembe, amikor valaki köntörfalazik azzal a szóval, hogy cigány, nem a cigány szóval van a baj, hanem azzal, ahogyan kimondják.
Természetesen igen, én is ezt gondolom. Néhány közösségben azért nem árt azt tisztázni, hogy cigányként, vagy romaként, vagy másként hivatkozzanak rájuk, de én is egyetértek abban, hogy a tartalom a lényeg emögött, és nem pedig maga a szó. És például a Horváth Kristóf, aki szintén föllép a fesztiválon, a Cigyar Magány nevű stand-upjával, Horváth Kristóf éppen azzal viccelődik, vagy azzal állít tükröt ezzel a cigány, de rendes megszólalásnak, hogy nekem is vannak magyar haverjaim, nekem is vannak barátaim, akik nem cigányok, és figyeljetek, nagyon jó fejek, esküszöm. Tehát, hogy ennek a kifordítását, azt gondolom, hogy pont ez a humor eszköze, amivel ezt lehet kezelni, vagy amivel érdemes kezelni ezeket a fajta sztereotípiákat, vagy berögzült megszólalásokat.
Van olyan program a Színházi Fesztiválban, amely ezt járja körül, hogy melyik úgymond az elfogadottabb, a roma vagy a cigány szó, vagy ennél azért mélyebb, mert vannak ennél mélyebb dolgok is.
Vannak olyan előadások, amikben ez a téma terítékre kerül, többek között a Kristóf előadásában, és pont ugye a címe is erre utal, hogy Cigyar Magány, ez a cigányságnak a kifordítottsága, de alapvetően a roma előadások, a roma színházi produkciók és stand-upok nem attól lesznek roma produkciók, hogy ezt a témát fejtegetik. Én például, amikor a saját stand-upunkra készültünk, mert a kinevet a végénben én is egy szereplő vagyok három szuper női kollégám mellett, amikor a saját stand-up szövegemet kezdtem el írni, akkor azt vettem észre, hogy nem beszélek benne a cigányságomról. És ez elgondolkodtatott. És arra jutottam, hogy azáltal, hogy magamról beszélek, az én meglátásaimról beszélek, arról, hogy hogyan látom a világot, arról, hogy milyen hatások érnek, hogy milyen élmények érnek, azáltal beszélek a cigányságomról, ha nem is kifejezetten, vagy hogyha nem is kimondottan ezekkel a szavakkal.
A fiatalokat is szeretnék megszólítani, hiszen május 6-án a Freestyle Arena, ahol a rap és a most találkozik. A rap az egy nagyon-nagyon népszerű zenei műfaj, és kifejezetten szeretik a mai fiatalok. A nálunk egyel fiatalabbak kifejezetten rajonganak érte. Ez a rap, ez milyen témát szeretne megjeleníteni? Kik rappelnek itt?
Kettő rap esemény lesz május 6-án. Az egyik a romániai Juvlipen társulatnak két tagja, két nő, Nikó és Mihaela rap koncertje, ami társadalmi témákra reflektál, elég mély és komoly témákat dolgoz föl rapben. Ez egy új vonalas, új hullámos rap stílus, amit ők képviselnek, és elő is adnak. És ezután pedig négy társammal mi freestyle rappet fogunk előadni a színpadon, aminek pontosan az a lényege, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a téma, hanem a közönségnek átadjuk a lehetőséget arra, hogy ők hozzák be azokat a témákat, azokat a szavakat, amik éppen a fejükben járnak aktuálisan, és mi arra fogunk improvizálni rémeket, rappet. Tehát számomra ez a legizgalmasabb része a rapnek, és igen, elhangzott az, hogy fiatalos, és megszólítja a fiatalokat a rap, de igazából ennek nem az a lényege, hogy kit szólít meg, hanem az a lényege, hogy ott és abban a pillanatban születik, amikor éppen a színpadon állunk, és az, hogy mit hoz ki ebből valódi a közönség, és mi, igen, azt nem lehet tudni előre. És ez a valódiság, ez a bevállalóság, mert hogy azért ez tud sokféleképpen elsülni.
Le kell, hogy döntsék ezeket a falakat az ember.
Igen, igen, és számomra mindig az improvizáció a legizgalmasabb mindenféle stílusban, és mindenféle művészeti ágban, úgyhogy mindenképpen szerettem volna, hogyha ez megjelenik a fesztiválon.
Aha.
Is.
No, de a freestyle, a szabad rap az majd a kinevet a végén előadásban, a stand-up fellépésükben is benne lesz május 9-én este 8-kor Ferencvárosi Pince Színházban. Az nem freestyle lesz, az azért megvan írva nagyjából.
Az megvan írva, de természetesen az adott közönséghez valamilyen szinten alkalmazkodunk, és jönnek elő olyan improvizatív megszólalások, egymásra való reflektálások közöttünk, a négy nő között, ami nincsen előre megírva. Tehát leginkább ezek akkor jönnek elő, amikor egymást fölkonferáljuk, de van, hogy egy-egy hozzászólást beszúrunk egymás stand-upjába, vagy akár a közönség, mert hogy azért interaktív az előadás, tehát igyekszünk a közönséget minél inkább bevonni ebbe, és az, hogy ők hogyan reagálnak, vagy hogyan vannak jelen, azt nem lehet előre tudni. Tehát a freestyle jellege azért megvan minimálisan.
Azért nagyon érdekes az, hogy milyen különbségeket lehet tenni slam poetry, vagy akár stand-up közé. Mind a kettő főképp egyébként férfi műfaj, bár én magam nem hiszek ebben.
Azért nevetek, mert amikor hivatkoznak a kinevet a végén stand-upunkra, akkor mindig oda rakják, hogy ez egy női stand-up, és nem igazán értem, hogy miért kell odarakni egy női stand-up, mert hogyha két férfi áll a színpadon, vagy három, vagy négy férfi, teljesen mindegy, vagy akár egy, akkor nem mondják azt, hogy ez egy férfi stand-up. Tehát az, hogy a stand-up vagy a humor az egy férfi műfaj, ez önmagában egy csodálatos vicc alapanyag, tehát ez mindenféleképpen kijátsszuk mi is.
Igen, szóval akkor a férfi nem képviselői kapnak hideget, meleget ebben a stand-upban.
Ugyanúgy, ahogy a női nem képviselői is, tehát hogy ez csak abból fakad, hogy nőként vannak hasonló megéléseink, de leginkább a különbözőségekre megyünk rá a stand-upban. Abban, hogy ez a négy nő, oké, vannak közös pontok, de hogy mi az, amiben ők teljesen eltérnek egymástól, és teljesen másképp gondolnak dolgokat. És vannak bizonyos helyzetek, amiket vizsgálunk négy különböző nézőpontból. Nem igazán szűkítjük le arra, hogy most a férfiakról akarunk beszélni, vagy a férfiakat állítanánk fókuszba, azért ennél sokkal izgalmasabb és szélesebb az a skála, amin pörög az agyunk, és amilyen ingerek érnek minket.
Május 5-e és 9-e között rendezik meg a 8. Nemzetközi Színházi Fesztivált, amely a Roma Hősök nevet kapta. A stúdióban a vendégünk Lakatos Lúcia, Független Színház Magyarország szakmai vezetője, a Színházi Fesztivál szervezője volt. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Év után újra színpadon Kacsó Pongrác műve, a Rákóczi daljáték, amely különleges koncertváltozatban látható a Budapesti Operett Színházban május 6-án este 7 órától. A darab középpontjában második Rákóczi Ferenc alakja áll. Egy férfi, aki a szerelem és a hazahívása között kénytelen választani. A történet a bécsi udvar fényűző világától a szabadságharc csatateréig vezet. Miközben személyes sorsokon keresztül mutatja meg a hűség, az áldozat és a szabadságvágy drámáját. A bemutató különleges apropója, hogy idén ünnepeljük a fejedelem II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját, így az előadás egyszerre tisztelgés a történelmi alak és a nemzeti emlékezet előtt. Kovács Bernadett összeállítása.
Véletlenül van itt Fejfer Gyulánál, a Budapesti Operett Színház főzeneigazgatójánál a Rákóczi vezérkönyve, vagy készült erre az interjúra?
Hát készültem, mert hogyha olyan váratlan kérdést kapok, amihez bele kell nézni a kottába, akkor legyen itt kéznél, ne kelljen visszaszaladnom a szobába.
Biztos vagyok benne, hogy önnek nem kell belenéznie, én azért belenézek, vagy már bele is néztem, áruljuk el a hallgatóknak. Ha jól látom, akkor itt nagyjából 90% a zenei rész, és 10 a prózai.
Körülbelül a darab eredeti formájában, hát ha nem is fordítva van, de rettenetesen sok a próza, és mivel ez egy koncertszerű előadás lesz, tehát gyakorlatilag semmilyen színpadi cselekmény nincsen, hanem egy lett fal háttérvetítéssel próbáljuk illusztrálni a történéseket, ezért arra törekedtünk, hogy a prózából annyi maradjon meg, hogy a darab történése követhető legyen. Ezt a munkát Hamonnai Zsolt kollégám, művészeti vezető készítette el.
Zeneileg mennyire megterhelő? Mennyire nehéz játszani? Mik azok a pontok, amikre nagyon kell figyelni, hogy ne csúszson el?
Zeneileg ez a darab rendkívül érdekes, mert mindenkinek a fülében a János Vitéz van. Ez a darab, ez annál mondjuk úgy, hogy sokkal mévesebb. Ha stilisztikailag be lehetne határolni, Erkelnek a hatása rettenetesen érződik rajta. Rengeteg hangnemváltás, ami az érzelmi tartalmakat próbálja még jobban kiemelni, az előadóknak időnként nem az, hogy nehézséget okoz, hanem hát sokkal több gyakorlást igényel, mint például egy János Vitéznek az előadása. A János Vitézben tulajdonképpen a francia királylány kis jóindulattal az egyetlen, amihez profi operaénekes kell. A Rákóczi-ban több az Amélia szólama, a Magdolna szólama, a címszereplőről nem is beszélve, és az osztrák tábornok, a Heister generálisnak a szerepe, az bizony igencsak átfogó zenei alapműveltséget feltételez.
És akkor most jöjjön egy kis történelmi adalék. A Rákóczi daljáték keletkezésének története tulajdonképpen nem Magyarországon, hanem Pompejben kezdődött, mondja Nemlaha György újságíró, televíziós szerkesztő.
Kacsó Pongrác ott nyaralt Olaszországba, és elment Pompejbe, és ahogy ott járt a domok között, eszébe jutott, hogy hát az olaszoknak van egy ilyen nagy temetője, Magyarországon is ilyen kellene legyen a szatmári békehelyzet, majd tényiség, és elment egy Bakonyi Károly nevű, jó nevű szövegíróhoz, aki ugye János Vitézzel megcsinálta maga a szerencséjét, De a Makonyi azt mondta, hát ebben ő dolgozik, de ő írt egy darabot a Nemzetinek, Kálmán Imrének megírja az első operettet, bár gondolkodott a Bágnás Miskát, és ott volt a Huszka Gülbaba című operettje. Most a Gülbaba az ugyanaz a téma kicsit, mint a Rákóczi, mert ebben az időben kiderült, hogy a magyar-török kapcsolat az nem csak az elnyomás volt, hanem barátság is volt, hiszen annak idején a fejedelemnek és még később a 48-as forradalmároknak is menedéket nyújtott. És ezért hát nagy szimpátia volt a törökök iránt, ezért született meg a Gülbaba, ami ugye pozitíven ábrázolja, és így jelent meg a török is részben ebben a Rákóczi darabban. De hát ez bonyolult volt az ügy, mert hát az operához is el akarta vinni Kacsó, nem sikerült neki, és akkor a Királyszínházban Bőti vállalt annál is inkább, mert akkor egész ország ilyen lázba égett, és a függetlenségi párt Kossuth Ferenccel akkor próbált a parlamentbe szóhoz jutni. És ezért, hogy az ellenzéket támogassák, bemutatták ezt az operettet, ami hát fantasztikus siker volt a bemutatón, és azt mondta Kacsó, hogy na itt buktunk meg, mert ez olyan siker, hogy ezt nem lehet fokozni. És ebben igaza is volt, mert a darabot 26-szor játszották csak.
Itt szerelem is van, meg...
Halál, meg mindenféle.
Meg halál, meg mindenféle egyebek. Na mi az, ami egyébként a képzeletnek a szüleménye, és mi az, ami tényleg történelmi tény? Valószínűleg minden...
Hát a szerelem mindegyik, a Magda, aki hát meglehetősen naív történet, hogy ugye mikor megjelenik, és átadja a levelet, amit deteplezik az áldozókat, tévedésből nem azt a levelet adja át, hanem azt, amit tizenvalahány éves korából írt hozzá a fejed. Nem. És ez egy szerelmi vallomás, és itt jön rá Rákóczi, hogy ez a lány őt szerette évtizedek óta. Meg hát fikció az a vége, hogy elmennek, és elássák a tárogatót, ami a föld alól megszólal. Az is fikció, hogy ugye mikor megérkezik a küldöttség az első felvonásba, Zrínyi Ilona levelével, és ott találnak egy teljesen elmagyartalanodott, mondja, milyen nem szép szóval Rákóczit, akkor benne felébresztik a nemzeti öntudatot.
Kacsó Pongrácz Rákóczi daljátéka látható tehát május 6-án este 7 órától a Budapesti Operettszínházban. A mű egyik híres dala a Rákóczi megtérése, amelyet több híres magyar operaénekes sikerre vitt már. Most Simándi József előadásában hallunk egy részletet.
Hülembe csendül egy nóta rég, itt szunnyogott már a szívemben rég. A dajkon óták emlékek él, egy árva népről búzsbot regél. A harsvák hondja szomorúan reszmél, lassú sóhajtás számig mint a szél.
Idén 125 éves a magyar film. 1901. április 30-án mutatták be a Tánc című alkotást az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A közmédia egész héten ünnepel, április 27 és május 3-a között a Duna, az M5 és a Duna World műsorán a hazai filmtörténet emlékezetes alkotásai láthatók. A fekete-fehér klasszikusoktól a legfrissebb produkciókig. És bár a Mami Blue még biztosan nem lesz köztük, hiszen ez majd csak novemberben kerül a hazai mozikba, Meyer Bernadett első nagyjátékfilmje már most is szép sikereket ér el. Világpremiérjén a legjobb film, a benne szereplő Fűranikót a legjobb színésznő, míg Vilmányi Benettet a legjobb színész díjával tüntette ki a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál szakmai zsűrije. A részletekről Meyer Bernadettet, a Mami Blue rendezőjét hallják.
A Mami Blue két szorosan összetartozó ember kapcsolatának a próbatételéről szól. Anya és fia történetébe ott kapcsolódunk be, amikor egyidejűleg két fatális életesemény ékelődik az életükbe, amely egymással összeegyeztethetetlen. Krisztina egy művészettörténet tanár, tehát az életében fontos szerepet tölt be a vizualitás, így különösen nagy csapásként éli meg, amikor a látása elkezd romlani. Ezzel egy időben a fia, felnőtt fia éppen apává válik, kisfia születik, de ebben az apai szerepben nem tud kiteljesedni, ugyanis talajvesztett édesanyja egyre inkább és egyre görcsösebben belé kapaszkodik. Nem titok, hogy ez nekem egy nagyon személyes történet, egy úgynevezett Így jöttem film. Az én anyukám 36 éves volt, amikor megvakult. Én ekkor 16 éves voltam. Tehát ez a tragikus életesemény éppen a szülő-gyerek leválás életszakaszba ékelődött be. Emiatt a személyes érintettség miatt a szakmai elismerésen túl egy igazán nagy dolog, hogy a film ilyen fogadtatásban részesült Pekingben. Nevezetesen a legjobb színésznő, legjobb színész és a legjobb filmdíját is nekünk ítélték a kategóriában. Ez számomra egy visszajelzés, hogy egy ennyire más kulturális közegben is működik ez a történet. Ugyanakkor nagyon sok derű és humor van a filmben, ami nagyon fontos volt számomra, hiszen amikor az életünkben egy olyan nehézség történik, amivel nehezen birkózunk meg. A humor az az emberi képességünk, amivel átsegíthetjük magunkat a nehéz helyzeteken, természetesen szeretettel átitatva. Mire jönnek a téli hónapok, novemberben lehet ezt a szívet melengető filmet a mozikban megnézni, addig is pedig még megpróbáljuk eljutatni más külföldi országokba, különböző fesztiválokra, és beszámolunk majd, hogy hogyan fogadták.
Kalendárium.
Nem csak a magyar filmeket, hanem a gitárművészetet is ünnepelhetjük a héten. A latin dallamok, a spanyol gitárzene ugyanis a Papp László Budapest sportarénába költözik. Ma este 8 órától Nagy Laci és a Fuego Gitano muzsikál, holnap ugyanebben az időpontban pedig egy másik magyar formáció, a Palladio Orchestra gitársója forrósítja fel a hangulatot. Nagy Laci gitárművész közel 20 év után először lép színpadra önálló koncerttel a Papp László Budapest sportarénában. Vele beszélgetett Kulik Bence.
Milyen érzés? Izgulsz?
Izgulok, igen. Nem szoktam izgulni, de azért most már közeledünk így kezdéshez, egy picit izgulok. Nem is azon, hogy bármit elroncsak, vagy hibázok, mert az benne van, hanem azon, hogy jó érezzék magukat az emberek, hogy minden úgy legyen, ahogy én ezt elterveztem, hogy a bejutás, a távozás, hogy megkapjanak mindent, fogyasztani tudjanak, a vendégzenészek, a zenekarom jól érezze magát, ott lesznek a gyerekek, a két nányom, lesz a feleségem, úgyhogy minden rendben legyen, tehát ezekkel a dolgokon izgulok, illetve hát van bennem egy drukk is. Azért most már tényleg olyan magas követelmény van a világban zeneileg, annyi produkció eljut már Magyarországra, hogy azért magasabb van a lét, és próbálom zeneileg is, és színpadi jelenlétügyileg is, hát nem azt mondom, hogy fölvenni a versenyt, de adni önmagamat, és úgy menjenek haza az emberek, hogy jaj, de jó, hogy esetleg jövőre is, vagy legközelebb is eljöjjünk, hogyha lesz ilyen.
Na, beszéljünk a zenekarról, a formációról, illetve a vendégművészekről, akiket már említettél.
Vendégművészek, igen. Vendégművészek, olyan emberekre gondoltam, elsősorban a dátum, tehát a május 1-e, az egy kritikus időpont a naptárban. Azok a zenészek, akikkel dolgozom, illetve akikkel már volt valami közreműködésem, vagy lemezt, vagy bármilyen szempontból együttműködtünk, ők dolgoznak. Tehát 1-én többnyire mindenki játszik, illetve akinek már nagyon-nagyon időben szóltam, tényleg tavaly augusztus-szeptemberben már le kellett őket stoppoljam, hogy 1-én akkor gyertek, valakinek már akkor megvolt, hogy már 1-én nem, ma már 4 vagy 5 fellépése van, mondom, hihetetlen, mikor kell szólni 2 évvel korábban. Ennek ellenére nagyon jó embereket tudtam, és jó zenei stílussal megáldott kis emberkékkel fogok együtt dolgozni. Ilyen például a Mustafa, ő egy nagyon-nagyon tehetséges roma srác, cigányol és magyarul, olyan szól és popos, pici rap is van benne, zenéket csinál, nagyon tehetséges, ritka tehetség, és jó vele dolgozni, és egy nagyon jó ember. Ezen kívül van a Veréb Tomi, nem is tudom, talán még a Magyarország szeretlek kapcsán, ahol a zenei rendező voltam régebben, ott ismerkedtünk meg, és mondtam, hogy fú, ez a srác, ez elképesztő, és nagyon nagy sikere van, úgyhogy Tomi, most már fejezd be.
Na, nyilván, hogyha az ember gitárművész, akkor igazából olyan szempontból adja magát a latin zene, meg a latin gitárzene, hogy hát magát a hangszert erre találták ki.
Persze, hát meg az igazi nagy gitár gitárosok, a rockgitárosok, ők ilyen szuperhírók, tehát ugye rocksztárok ők. Ez egy teljesen más kategória, mint a popstar. Tehát a popstártól sokkal följebb van egy rockstar, és itt gondolok a régi nagy rockzenekarokra is, tehát egy Guns N' Rosesból egy Slash. Tehát nem akarok ilyen nagyon régi rockzenekarokat mondani, de nagyon jó muzsikusok kerültek ki, az ilyen formációkból megkerültek bele. Ezekre a formációkra mindig úgy nézünk föl, bár csak egy ilyen színpadon, nagy színpadon állhatnánk mi is. Tök jó, amikor a fesztiválon játszunk, akkor mindig azt hiszük, hogy mi is rockstárok vagyunk, meg általában rockstárra szórakozzuk magunkat, de hogy ugye most egy olyan esemény jön, ami a saját szervezés, tehát egy ismerős cég szervezi nekem a fellépést, és próbálom úgy megcsinálni az egészet, ne csak egy kulturális esemény legyen, ne csak egy ilyen családi program, hanem lássák meg azt, hogy azon kívül, hogy van a mai világban ugye a repzene, van a mai világban a mondókás recitatív énekek, szóval nem csak ők vannak, és nem csak olyan előadók vannak, akik ugye a közösségi oldalakról tudnak megtelíteni egy csarnokot, hanem vannak muzsikusok is, akik azzal foglalkoznak, amiből az egész érkezik, megjön a zenéből. Tehát én is gyerekkoromban zenéskolába jártam, nagyon komoly tanárjaim voltak, a Babos Gyula, a Póka Egon, a Jávori Vili bácsi, akár egy László Attila, vagy egy Latman Béla. Szóval hál' Istennek a legendák között nőttem fel, és én ezt a kultúrát hozom magammal, és az nagyon nagy dolog, és az a zenei, magyar zene ünnepe szerintem, hogy egy muzsikusnak is lehet, ugye az én korosztályomból egy ilyen lehetőség egy arénában meg tud tölteni, annyi emberrel föl tudja tölteni, hogy eljönnek és szórakoznak rá. Régiek között, az idősebbek között, ugye a Charlie zenekar, az szinte az én tanári karom.
Kőbányáról beszélünk.
Kőbányáról beszélünk, a Kőbánya zenei stúdióról, hogy gyakorlatilag az én tanári karom zenekara volt, a Halász Janival, a László Attilával, Latman Bélával, stb. Nyilván fiatalokat is bevettek egy idő után, amikor már kiöregedtek a nagyöregek, vagy sajnos elmentek, itt hagytak minket. Büszke vagyok arra, hogy mondom, be tudok ebbe a sorba állni, és folyamatosan hívom őket, kérdezem, hogy mire figyeljek egy aréna a koncertnél, hogy kell fölépíteni, és nagyon jó tanácsokkal látnak el.
A virtuóz gitárdallamoké lesz tehát a főszerep a hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában. Ma este Nagy Laci és a Fuego Gitano első önálló koncertjére készül. Erről szólt Kulik Bence iménti beszélgetése. A folytatásban Nagy Laci zenél és énekel.
A legközelebb látlak, már nem figyelek rád, nem fordulok utánad, megyek csak tovább. Ha nem vagy úgy sem jó, itt vagy úgy sem jó, akkor miért tegyem? Egyszer már illene rendbe hoznom az életem. Ha legközelebb látnál, neked se lesz vidám. Ha rosszabb lesz a vártnál, nem az én csak másfelé, nézd a házakat, vagy a kékeget, de sose gondolj arra, hogy én szerettelek.
Kovács Kati, ha legközelebb látlak című dalát ezúttal a Gitano formációból ismert Nagy Laci énekelte. És ha már Kovács Kati, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész anyák napja alkalmából Vácott a Madách Imre Művelődési Központban ad ünnepi szimfonikus koncertet május 3-án este 8 órától. A legismertebb dalai szimfonikus hangszerelésben, meghitt és emelkedett hangulatban csendülnek fel. Szintén anyáknapi műsorral készülnek a Madách és az Operett Színház művészei. Sári Évi, Szomor György és Sándor Péter a musical irodalom legszebb és legismertebb dalait szólaltatják meg. A Jekyll és Hyde, a Macskák, a Jézus Krisztus Superstar, a Sakk, az István a király, vagy éppen a Monte Cristo grófja című előadásokból. Mindezt május 3-án délután 2 órától Budapesten a Ferencvárosi Művelődési Központban. Kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Pór István, a szerkesztő Kovács Bernadett és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében.